Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy készséges legyen, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesem, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled és helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljesen égő áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltáraidon bikákat. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most a te színed előtt. Kegyelmed bizonysága az is, hogy felvirattunk ma reggel, és az is, hogy újra itt állhatunk előtted, ahogy tegnap is tettük, hogy megengedted, hogy folytatódjon ez a sorozat, és hiszük, hogy te készítetted el számunkra ezt az alkalmat is. Valóban itt vagyunk, Istenünk, leteszünk mindent te eléd, kérünk, hogy vizsgálj meg bennünket, engedd, hogy halljuk a hangodat, és add, hogy tudjuk cselekedni a te akaratodat. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ámen. Kedves testvérek, a sorozatunk második részéhez érkeztünk, és a Zsoltárok könyvén keresztül, a Zsoltárokon keresztül, mindig egy-egy Zsoltáron keresztül egy-egy témát vizsgálunk meg, és ahogyan ez már megszokhatták itt a testvérek most, már a tegnapi nap, hogy elkezdtük, az év igéjén keresztül a látás az, ami a közös pontja ezeknek az alkalmaknak, estéknek. És a mai alkalommal az 51. Zsoltár lesz a kiinduló pont, az alapige, és most már látható, hogy a tegnapi bevezető után egyel előrébb lépünk, és kicsit talán mélyebbre megyünk. És most kivételesen ez egy nagyon fontos, és ezért kezdjük a Zsoltárnak a feliratával, azért is olvastam fel, sokszor talán átugorjuk ezeket a feliratokat, ne tegyük, mert nagyon sokszor ez adja meg a Zsoltárnak a hátterét, hogy mikor született ez a Zsoltár. A Zsoltárok azok általában olyan imádságok voltak, amelyek nagyon konkrét élethelyzetekben születtek, tehát nem úgy születtek ezek, vagy úgy írták ezeket a Zsoltár szerzők, hogy akkor ők most Zsoltárt fognak írni, Szentírást fognak írni, amit majd mások is olvashatnak, hanem volt egy helyzetük, egy konkrét helyzetük, amikor Istenhez kiáltottak. És általában nagyon sokszor ez egy nagyon nyomorult helyzet volt, mélységekben, üldöztetésben, fogságban, olyankor, amikor úgy érezték, hogy veszélyben vannak, vagy az bűneik zuhantak rájuk, és azért, és ekkor Istenhez kiáltottak, és Isten szabadítását kérték. És az, hogy Zsoltárok, majd erről lesz még szó, a Tehalim héberül azt jelenti, hogy dicséretek. És ha megnézzük ezeket a Zsoltárokat, azért sokkal több a panasz Zsoltár, vagy a bűnbánati Zsoltár, meg akár még a hálaadás is, mint a konkrét Isten dicséret. De ez azt mutatja, hogy a mi panaszaink is, a mi mélységeink is dicsérhetik Istent akkor, hogyha nem elválasztanak tőle, hanem oda vezetnek hozzá. Ha neki mondjuk el mindezt. A magyarokról amúgy is úgy tartják, hogy mi panaszkodós nép vagyunk, úgy szeretünk panaszkodni, a két magyar ember találkozik, akkor elkezdenek panaszkodni egymásnak. Tehát ez erről szól. Akkor rögtön úgy tudunk azhoz kapcsolódni. Ha valami rossz történik, ha valami van, sőt, ha valami jót mondunk, akkor utána kell valami rosszat is mondani. Az nagyon fontos, hogy egyensúlyban legyünk. Tehát nehogy véletlenül a jó legyen túlsúlyban. Hát panaszkodjunk az Úrnak. Tehát akkor ez nekünk szól, hogy lehet panaszkodni, ne egymásnak. Ne a másikat beszéljük ki, meg másiknak panaszkodjunk, hanem mondjuk el mindezt az Úrnak, emeljük föl mindezt. No, de ennél a Zsoltárnál is ugye azt olvastuk, hogy ez Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Hát tulajdonképpen a hátteret el is mondja, hogy mikor született ez a Zsoltár, hogy abban az időben, és mi jól ismerjük, én azt gondolom, azt az időt, amikor ez történt. Ugye ez az az idő, amikor Dávid egy hatalmasat bukik. Ez a nagy király, aki mondhatjuk, hogy az Ószövetségnek az egyik legnagyobb alakja. Tehát olyan nagy király, hogy a zsidó történelemnek az egyik legnagyobb alakja, annyira, hogy minden utána lévő királyt őhozzá hasonlítanak, és a jó király az, aki hasonlít Dávidhoz, aki úgy cselekszik, mint Dávid, a rossz király pedig az, aki nem úgy cselekszik, mint Dávid. Tehát Dávid, mondhatjuk, hogy a mércéje az Isten emberének. Az, aki harcra termett, az, aki tud lantot pengetni, zsoltárszerző, vannak ilyenfajta mélységei is. Tudjuk, hogy legyőzi Góliátot, még egészen kicsiként, amikor hát túl sok esélye nincsen erre, és mégis az Isten erejével megteszi ezt. És ez a Dávid, ez a nagy király, ez egy hatalmasat bukik, méghozzá egy olyan, mondjuk azt, hogy nagyon egyszerű helyzetben, ami hétköznapi és mind a mai napig sok férfi életében csapdahelyzet. Elcsábul, és egy férjes asszonyt csábít el. Ez a nagy király az Isten embere paráznaság bűnébe esik. Ez még önmagában, hát mondhatnánk, hogy nem lenne baj Dávid részéről, csak hogy ugye jön Betsabé, hogy baj van, mert jön a baba. Akkor már baj van, mert kiderül a bűn. Addig, amíg ezt takargatni lehet, addig úgy nincsen gond, gondoljuk mi, na de hogyha már ez kiderült, akkor most valahogy ezt el kell tusolni. És hát Dávid nagyon leleményes ebből a szempontból. Mit kell tenni? Ki az ő férje? Uriás. Uriás éppen ő érte harcol az ő népével és az ő hadseregében. Távol tőle, hát hívjuk haza ezt az Uriást. Hivatja, Uriás hazajön. És hát mondja neki, hogy hogy mennek a harcok, elbeszélgetnek, na hát akkor menjél be a feleségedhez, akkor megérdemled. Ő pedig azt mondja, Uriás, hogy hát hogyan mehetnék én be a feleségemhez, amikor az én bajtársaim harcolnak a fronton, akkor hát ezt nem tehetem meg velük, hogy én meg akkor a feleségemmel vagyok. És hát Dávid ugye nem indítja meg Dávidot ez a példa, hogy egy egyszerű katona az erkölcsileg magasabb szinten áll, mint a király. Az Isten embere. Nem baj, akkor van még ugye egy jó módszer, férfiak jól ismerik, itassuk le. És akkor úgy majd bemegy, felgerjed benne a vágy, mondja Dávid, és be fog menni a feleségéhez. Nem jön be még ez se. Valóban részeg lesz Uriás, de lefekszik oda a küszöbre, és azt mondja, nem megy be akkor se, tehát nem lehet őt, ott szinte ájultan összeesik, de nem megy be a feleségéhez. Hát ilyet nem lehet csinálni, hát Dávid még tovább gondolkodik, hogy mit lehetne csinálni. A bűn anatómiáját látjuk itt, tehát hogy hogyan tud az ember teljesen eltorzulni, ugye? Volt egy kisebb, ezért meglátta ezt az asszonyt, akkor először csak érdeklődött, hogy kicsoda ez. Azt mondták, férjes asszony, itt megállhatott volna. Hát férjes asszony, akkor nincs vele dolgunk. Tovább megy. Megtörténik. Ott valahogy próbálja elfelejteni. Jön a baba? Hát akkor tovább kell menni, akkor hogy lehet eltusolni? Hazahívjuk, látjuk, hogy ez sem megy. Hát magával Uriással szinte elgondolni is borzasztó, hogy Dávidról van szó, ír egy levelet a hadsereg parancsnoknak, amit magával Uriással küldet el, aki persze ne olvassa el mindazt, ami benne van, elküldi, és abban az van, hogy Uriást állítsák az arcvonalba, ahol a legerősebb a harc, és akkor hát biztos, hogy meghal. Meg is történik ez, jön a hírnök, nagy harcok voltak, sok áldozattal, és Úriás is meghalt. Mit mond erre, Dávid? Ne tartsd azt olyan nagy bajnak, hát a háború az ilyen, ugye a harc az ilyen. Halnak emberek, valaki túléri, valaki nem, ilyen az élet, menjünk tovább. Úriást Betsabé meggyászolja, majd elveszi Dávid feleségül, ha minden rendben van, ugye? El lett tusolva a dolog, senki nem tudja meg, minden rendben van. Csak ez számít. Sem a korszellem, sem az emberi gondoskodás, sem a polgári erkölcs nem számít, az sem, hogy mit érzek, hogy mit gondolok, ez az egy számít, minden rendben van. Csak hogy van egy utolsó mondat, amikor ezt a történetet olvassuk, ami egyszerűen ennyit ír, de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. És ez a pont a mondat végén. Mert ez az egyetlen, ami számít. Nem az, hogy kiderül-e vagy nem, vagy mit gondolnak a szomszédok róla, vagy mit gondolnak az emberek, mit gondolnak a lelkészek, meg a többiek. Egyetlen egy dolog számít, hogy az Úr mit gondol erről. És azt írjuk, az Úrnak nem tetszett az, amit Dávid elkövetett. És ekkor jön, küld Dávidnak egy mentő övet, és ez Nátán próféta. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, olvassuk. És az Isten kegyelme így jelenik meg, a szeretet, hogy nem mond le Dávidról. Nem pusztítja el, hanem elküldi Nátán prófétát, és Dávidnak Nátán elmond egy kis történetet, mondjuk egy ilyen mesét, egy példázatot. És ismerjük a példázatot is, nagyon röviden a lényege az, hogy volt két ember, egy szegény ember, meg egy gazdag ember. A gazdag embernek rengeteg állata volt, nyájai, hasonló. Szegény embernek egyetlen báránykája, azt etette, az asztalánál volt, a házában lakott, nagyon szerette, nem volt más kincse. Egyszer a gazdag emberhez jött egy vándor, akit meg kellett vendégelni, és ez a gazdag ember nem akart levágatni a saját állatai közül egy bárányt, hanem elvette a szegény embernek azt az egyetlen báránykáját, és azt szolgálta fel a vendégnek. Dávid égtelen haragra gerjedt, hogy hát ilyen igazságtalanságot, ilyen, hát, hogy ez pofátlanságot, hát nem lehet, hát ezt, aki ilyet tesz, halál fia az az ember. És akkor jön, ugye, Nátán rámutat, és azt mondja, te vagy ez az ember. És ez az a pont, amikor Isten küld egy mentőövet, küld igét az embernek, és az ige tükörként áll előttünk, és azt mondja, ránk mutat, hogy te vagy ez az ember. Felfedezi az ember azt, hogy kicsoda vagyok én. Ki vagyok én az Isten igényének tükrében. Hogy mit tettem én, hogy milyen az én életem. És tegnap szóltam arról, hogy nálam is így kezdődött ez, és azt gondolom nagyon sokunknál. Az ember rázuhan, az ember a saját életének az üressége, nyomorultsága, hogy mennyi minden, hogy lehetek én ilyen, és ez az élet, amit most én élek, az nem vezet célhoz. Ezzel én nem érek célt. És akkor ez a tükör, ez a lehet számunkra a megmentő öv, amit Isten dob nekünk. Hogy te vagy ez az ember, hogy ismert föl, hogy ki vagy te. Ismert fel, hogy mit tettél, és hogy Isten nem erre hív bennünket. Ő szentségre hívja az embert. A vele való közösségre hívja az embert. Ezért teremtette, hogy vele közösségbe legyünk. És ettől szakadt el az ember. És azóta egyszerűen nincsen világos lelki látásunk, és bizony az ember nagyon könnyen sodródik bele ilyen helyzetekbe. Nátán története azt mondja nekünk, hogy csak az Úrtól küldött és megértett ige vezethet bennünket bűnbánatra, és vezethet bűnbocsánathoz. És ez az evangélium középpontja. És ekkor születik meg ez a Zsoltár, amikor fölismeri Dávid, hogy mit tett. Akkor összetörik, és kibudjan belőle ez a Zsoltár, ez az imádság, ez a bűnbánó imádság, aztán mondhatjuk, hogy a legszebb bűnbánó imádság. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Ekkor születik a Zsoltár, és tudjuk már, hogy mi a vége mindennek, hogy az Úr megbocsát Dávidnak. És a Királyok első könyvének 14. fejezetében van egy rész, amikor a királyokat felsorolják, akkor, mint mondtam, mindent, ugye mindegyik királyt Dávidhoz hasonlítják, és azt mondják az egyik királynál, egészen döbbenetes mondat, Azt mondják az egyik királynál, hogy hát az egy rossz király, az nem úgy cselekedett, mint Dávid, mondja az Úr, hogy ez nem szívem szerint való, mert nem úgy cselekedett, mint Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit helyesnek látok. Dávid már rég halott már évszázadok óta. Azt tette, csak azt tette, amit helyesnek látok. Hát ez ami döbbenet, ugye? Hát ugyanarról van szó, nincs itt egy tévedés véletlenül. És a Betsabé sztori, meg mindez, úriás megölése, a hazudozások, az eltusolási kísérlet, az nem számít. Meg sem történt. Isten elfelejtette volna mindezt. Ennél sokkal többet tett. Megbocsátotta. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy eltörölte. Az örökkévaló következményeit eltörölte. Van olyan következmény, amit nem lehet eltörölni nyilvánvalóan. Van a bűnnek olyan következménye, ami megmarad itt a földi életünkben. De az örökkévaló következményét eltörölte, és ez az, ami számunkra is a reménységet adja. Ez az, ami élő valóságá lehet számunkra. És így szólal meg az 51. Zsoltár. És rögtön ugye fel kell tennünk az elején a kérdést, már mielőtt elolvassuk, hogy mit képzel ez a Dávid? Hát hogy lehet az, hogy majd pont ő fogja nekünk megtanítani a bűnvallást, ugye? Ő fog minket megtanítani a bűnvallást. Hát még mit nem? Ez az ember, akiről láttuk, hogy milyen erkölcsei vannak, hogy mennyire gyenge, hogy mennyire el tud bukni. De éppen itt emlékezhetünk pont erre az igére. Akkor azt mondja, hogy mindent úgy tett, ahogy a szívem szerint való. Igen, az ő életében valóságossá vált a bűnbocsánat. Éppen ő az, aki megtaníthat minket mindenre. És a Zoltán nekem nagyon sokat jelentett, már az életem több fordulópontján, és az imádságot többször használta az Úr az én életemben, és ez a Zoltán annak adhat segítséget, én azt gondolom, aki már rászakadt, akire már rászakadtak a saját rossz döntései. Aki időről időre a lelkiismerete megszólal az embernek, és gyötrő gondolatai vannak, emlékeztet arra, amit tettem, és nem tudunk szabadulni ebből, nem megy. Szeretnénk szabadulni, de nem megy. Még egy igeverset hadd olvassak föl, 2 Korintus 7.10-ből, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Megkülönbözteti ezt a kettőt a bűnbánatra jutásban, hogy van az Isten szerinti szomorúság, ami megtérésre visz, és üdvösséget hoz, és van a világ szerinti szomorúság. Külön igehirdetést érdemelne mindez, most nem tudunk mélyebben belemenni, de fogjuk látni majd Dávid életében, hogy mit jelent az Isten szerinti szomorúság. A világ szerinti szomorúság ugye sírás megtérés nélkül. Sírni megtérés nélkül annyit jelent, hogy benne maradok a bajban. A zsidókhoz itt levélben olvassuk, hogy Ézsauról, hogy tudjátok, hogy Ézsau később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste azt. Ők azok, akik nagyon sajnálják magukat, meg nagyon érzékenyen átélik, a kisemlézettségüket meg felemlegetik állandóan, hogy milyen szerencsétlenek, milyen betegek, biztosan ismerünk ilyeneket, de nem akarnak megtérni, nem akarnak változni, nem akarnak változtatni mindezen. Az Isten szerinti szomorúság az azonban megbánhatatlan megtérés szerez. Ez Dávid és a hívő embernek a kiváltsága. Önsajnálkozás helyett megtérés. Három pontban szeretném azt meg felvázolni, hogy mit mond nekünk egészen gyakorlati módon és egyszerűen a bűnről és a bűnbánatról és a bűnbocsánatról ez a Zsoltár. Az első, ami fontos Dávidnál és számunkra is a bűnhöz való viszonyulásunk. Ugye rögtön föltűnik ebben a Zsoltárban, hogy Dávid nem mentegetőzik. Nem általánosít, vagy nem kezd el érvelni, moralizálni, hogy minden ember gyarló, és elkezdeni másra kenni azt, hogy miért történt meg vele. Ugye mondhatja azt, hogy Betsabé szemérmetlenül mutogatta magát, hát most miért ott fürdött, ahol láthatja más is, vagy nem tehetek róla, én is férfi vagyok, ugye, vagy egyszer mindenkivel megtörténhet, csalódott voltam, magányos voltam, ez jár nekem, fiatal voltam, kellett a pénz. Talán Uriás úgy is meghalt volna a háborúban, a háború az háború, tehát lehetne itt mentegetni magunkat, meg önmagát, de ez nem bűnvallás. Tehát ott kezdődik az, hogy én kendőzetlenül megmondom azt, aki vagyok, amit tettem. Nem keresek rá magyarázatot. nem kezdem mentegetni mindezt. A bűnvallásnak ez az alapja. Úristen, könyörülj rajtam, kegyelmeddel. Nem tudok magam mellett felhozni semmit, csak a te kegyelmedben bízom. A bűnvallás a felismert és megbánt bűnnek az ilyen kendőzetlen, őszinte, egyenes kimondása. Isten színe előtt. És Dávidot nem az érdekei vezetik, hogy nem akar jól kijönni mindebből, hogy hogy lehetne valahogy mégis úgy kijönni, hogy azért úgy jól sikerüljön minden. Nem. Ő egyszerűen fölismeri ezt, összetörik, és őszintén kijönti a lelkét az Úr előtt. Éreztük-e már ezt? Tehát a bűn elsősorban Istentől választ el bennünket. Tehát vele kell rendeznem a viszonyt mindenek előtt. Ez nem jelenti azt, hogy a másikkal nem kell rendeznem, de elsősorban Istentől választ el a bűn. Ezért mondja azt a megdöbbentő mondatot, számomra úgy kiugrott, amikor olvastam, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezzel persze nem azt mondja, hogy Becsabé ellen nem vétkezett, vagy Uriás ellen nem vétkezett, ezzel nem enyhíti a bűnét, sőt, súlyosbítja. Hadd mondjam úgy, hogy egy olyan bűnösről van itt szó Dávid esetében, akinek a bűne nem derült volna ki. Tehát ha ezt ő nem hozza elő, ha az Úr nem küldi Nátánt, és ezt nem ismeri fel, akkor ez senki nem, előtt nem derült volna ki. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az a bűn, ami kiderül. Az a bűn, a börtönben csináltak ilyen felméréseket. Egyszer volt a Váci börtönről egy ilyen kisfilm, és testvérek is talán látták, ott ugye volt egy ébredés a Váci börtönben, és oda kihelyeztek egy református lelkésznőt, kicsit ilyen félimeddig büntetésből, és ő ott a büntetés helyett hát ébredés lett. Elkezdte hirdetni az igét, és ott sorban a rabok megtértek, és ő mondta azt egyébként, volt egy ilyen mondata, a kedvencem volt, azt mondta, hogy a Váci börtönben senki sem bűnös, a bírói tévedés áldozata mindenki, kivéve a bibliakörösöket, mondta. Mert ők felismerték már ugye azt, hogy ki ellen vétkeztek, és mit jelent a bűn. Mert mi a bűn a börtönben? Azt mondják, akit elkapnak, az nem volt elég ügyes. Ugye ott az volt az a béna, az a, hát nem, ha nem kapják el, hát akkor az a sikeres ember. Hát miért ne lenne? Hát az a bűn, ami kiderül. És akkor sajnáljuk, hogy kiderül. Ó, így szegény, kiderül. Nem a bűnt, már csak az, hogy miért derült ki, szerencsétlen most, hogy lelepleződött. Más meg megúszza, meg a fehér galléros, meg nem, azok meg megúszszák ugye mindezt. De nem ez a lényeg. A bűn az, amit Isten annak tart. Ha nem tetszik az Úrnak, az a bűn. Nem, nincs, nem én mondom meg, nem mi mondjuk meg, nem a mi mércénk, meg a törvénykönyv, meg a nem tudom milyen polgári erkölcs, hanem amit az Úr annak tart. És ennek a bűnnek örökkévaló következményei vannak. Tehát nem vihetünk be egyetlen bűnt sem a mennyországba. Egyetlen istentelenséget sem. Minden bűnért bűnhődnünk kell. Olyan jó lenne, ha ezt végre komolyan vennénk, hogy nincs büntetlenül bűn. Nem előttem kell magyarázkodni, meg előttünk, meg a másik ember előtt, meg a szomszéd előtt, mert Isten előtt nincs rejtve semmi, és ő tudja. És ez nem fenyegetés, hanem a bűnrendezésnek, az áldott lehetőségének a meghirdetése a számunkra. Aztán a második, ami fontos, vissza fogunk még térni erre, az Istenhez való viszonyulása Dávidnak. Még mélyebbre megyünk ezáltal. Azt mondja, nem csak, hogy vétkezett, azt vallja meg, hanem ez így folytatja, lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Senki ne gondolja azt, hogy Dávid ezzel rá akarja hárítani a szüleire mindezt. Itt nem erről van szó. Egész nem tesz mást, egyszerűen minden kifogást mellőzve elismeri, hogy vétkezett, majd utána megvallja azt, hogy nem csak ezzel vétkezett, hanem maga a természete bűnös. Nem csak arról van szó, hogy valamit csinált, hanem arról, hogy kicsoda ő. És nem csak arról van szó, hogy ő most elbukott, hanem ha ezt meg is bánja és meg is bocsátja az Úr, de benne van utána a bukás lehetősége az ő életében. Hordozza a következő vétkeket az életében. És amikor mi gyónásról beszélünk, akkor soha nem egyetlen bűnre akarunk bocsánatot kérni, vagy kapni, hanem azt megvallani, az életünket letenni az Úrnak, hogy mi bennünk nincs más, mint hogy a bűnre való hajlam olyan erős, hogy ha még most ezt meg is bánom, fel is ismerem, holnap jön valami más, egy másik. Lehet, hogy nem pont ugyanilyen, hanem egy másik, de ott van a lehetősége mindennek. És az Istennel való viszonyában látja magát Dávid, itt a látás egy fontos szó, nem csak magát látja világosan, a saját helyzetét látja világosan, de Isten lényét, Isten személyét, természetét, szentségét is látja, és az irgalmát is látja. Hát aki ennyire világosan látja alapvető romlottságát, hogy képtelen a jóra, a hűségre, a képmutatás nélküli szeretetre, azon a vallásos embereknek az jó istenkéje nem segít. Ott csak a kegyelmes, szent Isten az, aki segíthet. És éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy zseniálisan látja Dávid egyszerre Isten jóságát, szeretetét, kegyelmét, és szentségét, igazságát és bűngyűlöletét. Megvallja, hogy Isten irgalmas és kegyelmes, olyan Isten, aki kész cselekedni azok érdekében, akik ennek erre semmi érdemük nincsen, akik ezt nem érdemlik meg. Az Úr Jézus Krisztus mondja keresztelő Jánosról, hogy az egész nép, még a vámszedők is hallgattak rá, és igazat adtak Istennek, azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségében. Igazat adtak Istennek. És a farizeusok, törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, azzal, hogy nem keresztelkedtek meg. Igazat adni Istennek, vagy elvetni az Isten akaratát, hogy ez a kérdés. Ha igazat adok Istennek abban, hogy ő szent, és ahogy ő lát engem, ahogy az ő szentségének a tükrében, fényében látom magam, világosságában, akkor abban is azt is meg fogom látni, hogy ő elkészítette számunkra a szabadulásnak az útját. Tegnap már szóltunk erről, de talán ma, talán mélyebben érthetjük azt, hogy a bűnre büntetés kell, hogy jöjjön. Az igazság csak így állhat helyre. Isten nem engedheti el csak úgy a bűnt. A bűnre büntetés jön. És Isten kegyelme az, hogy ő elkészítette a szabadulás útját úgy, hogy elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba. Az Isten lett emberré, és a helyünkre állt, hogy a bűn büntetését elvegye rólunk. A büntetésnek valakit, az ítéletet végre kell hajtani. De az ítéletet Krisztuson hajtotta végre azért, hogy nekünk bocsánatunk legyen. És ez az, amit lássunk meg ezeken az alkalmakon. És azt gondolom, az egész konferencia erről szól, tábor erről szól, hogy meglássuk ezt, hogy mi vagyunk azok, akiknek el kéne vesznünk a bűneink miatt, de Isten elkészíti a szabadulás útját úgy, hogy ő maga hordozza el a bűnt. Ráveti Jézus Krisztusra az ő haragját, és mindazt, amit nekünk kéne elviselnünk, és így ad új életet nekünk. A helyünkre áll, mert valakinek fizetni kell magától, nem oldódik meg a kérdés. Jó néhány évvel ezelőtt még az első autónk volt, egy Corsa, egy Opel Corsa, és feleségem és családja Csővárról származik, ez Pest megyében egy evangélikus falu, és hát egyszer ott voltunk halottak napján, a temetőbe mentünk ki. Ilyenkor halottak napján rengetegen vannak a temetőben, az ott a templom kertben van, így föl kell menni egy ilyen szerpentinen, ami olyan, hogy csak egy autó fér el. Tehát, hogyha valaki szembe jön, akkor valakinek vissza kell tolatnia, hogy el tudjon menni. Rengetegen voltak, én ott a Corsával próbáltam feljutni, hátul a sógoraim, mindenki az autóba, és rájöttem arra, hogy meg kéne fordulnom nekem ott a temetőnél, mert hogy nem fogunk tudni, már annyi autó van följutni, és hát ezt megpróbáltam megtenni, és akkor tanultam meg, hogy mit jelent az az autó vezetésnél, hogy holt tér. Ugye az, amit nem látta, de azért az ott van. Na most, tehát volt egy kiálló rész egy ilyen löszfalon, és én csak a falat láttam, mondom, még simán tudok hátra menni, de úgy megakadtam. Én megmondom, hát még van még, jó, még úgy rájöttek. Hát ott elcsattant az egész, ott a sárhányó, meg minden. Ott behorpadt az egész, jó hangosan, és csak nagyjából a 62-en voltak szemtanúi ennek, akik persze ismertek, és két év múlva is emlegették, hogy hát tisztrendű, azt láttuk, de csúnya volt az, amikor megtetszett fordulni ott. Utána hazamentünk, ugye ezek után, bár vége mindenek, hazamentünk, és beálltam a kertünkbe, és másnap reggel felkeltem, és hát ha kihorpadt közben. Lementem megnézni, és nem. Vártam, úgy megint estig, megint úgy félve kinéztem, hogy hát ha, úgy pont az alagról ráláttam, de nem. Tehát magától nem fog eltűnni semmilyen sérül. Ez nem úgy működik, hogy egyszer csak magától. Hát most pont a bűnbocsánattal lenne így, hogy itt csak úgy megbocsát, nem, nincs csak úgy. Helyre kell, hogy valakinek fizetni kell. Most az vagy a biztosító, vagy én, vagy valaki. Nem akarom ezt hasonlítani, ez nagyon bugyuta példa, de számomra ezzel is Isten mutatta meg nekem, ezzel is tanított engem ilyen hétköznapi dolgokkal is, hogy nem fog magától megszűnni. A bűnbocsánatot csak azért kaphatom, Jézus Krisztusért. Nincs más esélyem nekem. Én magam nem tudom ezt a bűnt. Másképp vagy az ítélet engem sújt. Ez a két eset lehetséges. És a viszony rendezésnek az egyetlen módja Krisztus, és persze mondhatjuk mi arra, hogy hát honnan tudta Dávid, hát még hol volt Krisztus akkor? Persze a preexisztens Krisztusról beszélhetünk, hogy öröktől fogva van, mint a Szent Háromság személye, de nem erről van szó, arról van szó, hogy azok az igék, most nyelvtani értelemben, amiket Dávid itt mond, összeszedtem, hogy töröld el, mosd le, tisztíts meg, mosd meg, engedd, rejtsd el, töröld el, teremts, újíts meg, vidámíts meg, támogass, ments meg. Ugye nagyon erős igék ezek, amik ismétlődnek, és azt fejezi ki, hogy egyedül Isten az, aki cselekszik. Erre számít Dávid, hogy ő cselekedjen. Ő nem tudja levezekelni mindezt. Nem tud semmit tenni ezért, de bízik Isten kegyelmében. Isten tud csak teremteni, és tulajdonképpen a bűnbocsánat egy negatív értelembe vett teremtés. Ugye a teremtés az, hogy ami volt, az Isten szavára, ami nem volt, így Isten szavára lett, a bűnbocsánat pedig, ami volt, az Isten szavára nincs többé. És nincs többé. Dávid nem kételkedik a teremtő Isten szavában, hogy nincs többé, hogy eltörli a bűnt. És éppen ezért újulhat meg. Amíg én akarok tenni valamit Isten nélkül, azon nem lesz áldás. Az csak elfedése a kérdésnek. A korrekció az nem bűnbocsánat. Mert abban megszűnik a bűn örökkévaló következménye. És sajnos tény, hogy valami itt a világon már nem tud megszűnni, valóban. Van olyan következmény, amit nem tudunk megszűnni. Házasságtörés esetén, vagy abortusz esetén, vagy más gyilkosságok esetén rabolt pénzt vissza lehet vinni, persze azt mondhatjuk, lehet bocsánatot kérni, nem minden esetben lehet valóban a következményt megszüntetni, de az örökkévaló következményt meg lehet szüntetni. És Dávid ebben nem kételkedik. Annyira nem, hogy már elővételezi az örömöt. Tehát már arról szól ebben az elesett, összetört állapotában, hogy szabadításod örömét ad nekem. Vidámíts meg a szabadítás örömével. És már készül arra, hogy megnyitsa száját a dicséretre, és valahogy van még egy valami, amit talán túlzásnak érzünk, azt írja, hogy taníthassam utaidra a bűnösöket. Egy kicsit a túlzásnak érzünk, hát éppen most bánta meg a bűn, tehát már tanítani akarja. Lesz erről szó majd csütörtökön, holnap után, amikor arról szólunk, hogy ez egy bizonyságtétel is. Ez hitvallás. Amikor az ember hitre jut, és átéli mindezt, akkor az meglátszik rajta, és nem tudja magába tartani. Muszáj, hogy megszólaljon. Túlcsordul az emberen. Ha akarja, ha nem. És valóban taníthassam az utaidra a bűnösöket, mert ez a példa, amit látunk Dávidnál, ezt most mi hallgatjuk. És minket is erősíthet abban, hogy van bűnbocsánat, és van örök élet. A bűnbánó imádságra akar indítani bennünket a kegyelem királyi trónjához, hogy felszabadulva, megtisztulva távozzunk onnan. És ezt élte el Dávid, és ezért mondta róla az Úr, hogy csak azt tette, amit helyesnek látok. Mert ezzel rendezte a bűnét. Ez a bűnbocsánat, a valóságos bűnbocsánat, hogy leszakadnak a bilincsek az emberről, és valami új kezdődik. És számunkra valóban kézzelfoghatóvá vált ez Jézus Krisztusban, és valahol mindig ott van a szemem előtt, és ezzel zárom, hogy amikor a házasságtörő asszony ott állt, és éppen megkövezni akarták őt, és arra gondoltak ott a megkövezők, hogy két legyet ütnek egy csapásra, mert Jézust is el lehet ítélni akkor ezzel, és a nő is meghal, milyen szép ez. És akkor megkérdezik tőle, ugye, hogy Mózes elrendelte a törvényben, hogy aki ilyet tesz házasságtörés közben tetten értük, az, ugye, mennek meg kell halnia. És Jézus nem mond először semmit, ugye a porba ír, nem moralizál, nem kezd érvelni, vagy a törvényt, mondjuk megkérdezhetné, hogy a házasságtörésen kapott párnak miért csak a férfi tag, vagy csak a női tagját, a férfivel mi van, nyilván ketten voltak. Én még azt is el tudom képzelni, hogy az esetleg a kövezők között van, de ez már csak az én fantáziám. Ugye, az hirtelen, hogy hirtelen átvált az évben, és hát ő is nagyon elítélő tud lenni, ugye ez valahogy így van. Nem kérdezi meg. Egyet tesz, azt mondta, ki az, aki elkezdheti a kövezést? Azt az egyet szólítja meg. Aki elkezdheti, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. És akkor ez a kivégző osztag elkullog. És akkor ránéz az asszonyra, és azt mondja, hol vannak a vádlóid, senki sem ítélhetik, senki, uram. És azt mondja neki Jézus, az egyetlen, aki elítélhetné, hogy én sem ítéllek el, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És ez a mostantól fogva ez, amikor én a keresztre nézek, akkor mindig ez jut eszembe. Ez a mostantól fogva a megtérés, ez a mostantól fogva az új élet, hogy lehet másképp Krisztussal. Megbánva a bűnt, fölismerve, megvalva, letéve, elindulni újra a Szentlélek erejével. Lehet szabad az ember, lehet szabad a múlt megkötözöttségeitől, és szabad arra, hogy koldusként, de elmondhassa másoknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Erre hív bennünket ma az Úr, és valóban Nátánként ránk mutat. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, akiért meghalt Krisztus. Azért, hogy neked bűnbocsánatod és örök életed legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket elveszni, hanem eljöttél erre a világba. Azért, hogy meghalj értünk, helyettünk, hogy nekünk valóban bűnbocsánatunk, életünk és üdvösségünk legyen. Kérünk téged, hogy ne vondd meg tőlünk a te irgalmadat, kegyelmedet, hanem erősíts bennünket, és minket is a szabadítás örömével ajándékozz meg. Te ismered a mi szívünket, ismered a mi életünket, tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk itt. Kérünk téged, te munkáld ki bennünk, hogy felismerjük, mi az, ami elválaszt minket tőled. És azt megvalva, elhagyva, új életben tudjunk járni a Szentlélek erejével. A te nevedben így szólítjuk még meg együtt mennyei atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.